Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már 250 ezer család jutott ingatlanhoz, vagy bővítette otthonát családi otthonteremtési kedvezménnyel és a Csok Plusszal, közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán. Az államtitkár arról beszélt, a korábbi otthonfelújítási programmal 370 ezer otthon újult meg, a babaváró hitel pedig 255 ezer háztartásban tette könnyebbé az életet. A falusi csokot több mint 43 ezeren, a falusi csok kölcsönt mindegy 95 ezeren vették igénybe. A kormány által nyújtott illetékkedvezménnyel 84 ezer család jutott otthonhoz, míg a jánzálog hitel csökkentésével 58 ezeren takarítottak meg milliókat. A gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet az OECD lemondta a Magyarországra tervezett korrupcióellenes missziót, miután a magyar kormány nem tett eleget a szervezet korábbi ajánlásainak, írta meg a Reuters hírügynökség. Ez az első ilyen alkalom, hogy ez előfordult. A sajtó érdeklődésére a kormány közölte, új időpontot egyeztetnek, hogy az elvárásoknak megfelelően miniszteri szinten biztosíthassanak képviseletet. Célunk az Európai Unió védelmi és válságkezelő képességének erősítése, ez a migráns helyzet függvényében különösen fontos, mondta a magyar vezérkari főnök Budapesten az EU Katonai Bizottsága vezérkarfőnök ülése után. Szó esett arról, hogy az Unió miként tud segíteni az ukrán haderő felkészítésében, védelmi képessége erősítése érdekében. Ezzel kapcsolatban egy kérdésre válaszolva Böröndi Gábor elmondta, Magyarország nem támogatja az EU ezen misszióját, de nem is ellenzi. A migráció megfékezésében Magyarországra a magyar rendőrökre mindig lehet számítani, ezt mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a Szerbiába induló újabb 23. magyar rendőri kontingens búcsúztatóján. Rétvári Bence emlékeztetett, immár több mint 9 éve tart az Európára az unióra nehezedő migrációs nyomás. Az Európai Bizottság az Unióban illegálisan tartózkodók harmadik országba történő kitoloncolása jogi feltételeinek megteremtését sürgeti, terült ki a testület szokásos tájékoztatóján, amelyen a szóvivők kitértek a bizottság elnöke Ursula von der Leyen által a 27 tagállamnak küldött levelére is, amelyben a többi között visszaküldési központok felállítását javasolja. Anita Hippel szóvivő arról beszélt, a jól működő migrációs politika sikere, hogy a jogtalanul itt tartózkodók hazatérjenek. A gazdasági semlegesség az, ami lehetővé teszi jövőre a 3-6%-os gazdasági növekedést, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az M1 állami tévében. Mencze Tamás emlékeztetett, a Fidesz-KDNP frakció kétnapos esztergomi ülésén felkérte a kormányt, hogy indítson nemzeti konzultációt erről, a béremelésről, a családok, a kis- és középvállalkozások támogatásáról, a megfizethető lakhatásról és a munkáshitelről. Erre azért van szükség, mert látható, hogy Brüsszelben más utat szánnak Magyarországnak, indokolt. Idén augusztusban az ipari termelés volumene 9,5, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy abban a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint 2023. augusztusában. Idén augusztusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette ezt is a KSH. Az épületek építésére kötött szerződéseké 27,1%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban, csapadék tehát nem hullik, a szél olykor megélénkülhet. A hőmérséklet a hajnali órákban csupán 1-2, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today, I swear I'm not doing anything. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh.
Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. október 16-án szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Rövidesen a kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Szent Gálikata, Mária Lilium című versét Babócsai Réka előadásában hallhatják. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik, ezután 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban a Lakok Szent Margitról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renátát hallják. Egészségügyi perceinkben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének alelnökével, Erdélyi Alizzal beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője a változókori táplálkozásról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
túlzott nagyon nagy divatfogyókúrák, ami lehet, hogy sokat segít abban, hogy megállítsa ezt a drasztikus súlynövekedést, de hogy olyan hiányos lesz olyan tápanyagokban, ami még inkább elősegíti a csontritkulását, ami már elindult, vagy pontosan olyan alapanyagokat visz be többet, ami még inkább rápakol a szív- és érrendszeri betegségére. Tehát, hogy ezért nem lehet belevárni csak egy drasztikus valamilyen divatdiétába, mert az biztos, hogy keresztbe fog tönni a másik egyéb kialakuló betegségeknek, ami nem fáj, és ezért nem zavarja. Érdemes elmenni már a perimenopauza esetén orvoshoz, akár szülésznőgyógyászhoz, akár egy házi orvossal megbeszélni, hogy milyen vizsgálatokat érdemes végigvinni, és emellett párhuzamosan dietetikussal elkezdeni egy konzultációt, hogy mindezeket át tudjuk beszélni, és természetesen utána konkrétan le tudjuk fordítani, meg tudjuk beszélni, hogy az ő életében ezt hogyan lehet megvalósítani. Finom ételeket, betartható étrendet kell összeállítani, amit aztán ő így ki is tud majd magának válogatni. Most azon dolgozunk, hogy ez magyarul is megjelenjen, hogy valójában ugye a szakma számára legyen meg ez az ajánlás magyarul is, mert akkor ennek a komplex szemléletnek a birtokában kell hozzáállni majd az életmód és az étrendi változtatáshoz, pontosan azért, hogy ne tegyünk kárt esetleg más betegségek kialakulása szempontjából az étrendben. És ugye itt, amit még említettem, hogy akár a szénhidrát anyagcsere zavar, tehát hogy akár egy inzulin rezisztencia, egy prediabetes, egy diabetes kialakulása is gyakoribb innentől kezdve, tehát arra is oda kell figyelni az étrend összeállításánál, illetve azért mondtam, hogy párhuzamosan ebben a korban érdemes egy ilyen általános kivizsgálást véghez vinni, hiszen onnan látjuk, hogy milyen értékek vannak, mi az, amilyen változás már elindult, és amihez már étrendi módosítások is szükségesek. És akkor természetesen kinél mi erősebb, abban az irányban kell a dietetikusnak először elindulni, de ez az ajánlás azért fontos, hogy neki mindig tudnia kell, hogy egyébként még ilyen és ilyen folyamatok indulnak el a női szervezetben, tehát amikor én valamilyen ajánlást teszek a páciensnek, akkor tudnom kell, hogy azoknak az ásványanyagoknak, azoknak a vitaminoknak, azoknak a tápanyagoknak benne kell lenni, de természetesen ezeket lefordítom élelmiszerek, ételekre, hogy az úgy egy élvezhető, és hát ami nagyon fontos, hogy betartható legyen. De egy biztos, hogy ebben mind fognak tudni segíteni a dietetikusok, ha kijön ez az ajánlás, de időt adni nem tudunk. A nők életük 30%-át ebben az időszakban töltik, tehát a peri menopauzása és a poszt, tehát a menopauza utáni életbe. Hogyha ők azt szeretnék minél jobb életminőségben megélni, akkor most kell bele időt és energiát fektetni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének alelnökével, Erdélyi Alizzal beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője a változókori táplálkozásról. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Budapest határában burkolatfelújítási munkák zajlanak. A 60 felé vezető oldalon a 13-as és a 21-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a járműveket a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Budapest felé a külső és a leállósávon halad a forgalom. A munkavégzés csomópontot nem érint. Az M3-as autópályán tart az aszfaltozás még Bakk térségében is. A 36-os és 46-os kilométer között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot. A forgalom a leállósávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény felé a leállósáv és a külső sáv vehető igénybe. 60 térségében is dolgoznak az M3-as autópályán. Az 54-es és 63-as kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon lezárták a leállósávot és a külső sávot. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leállósávra és a külső sávra terelik a járműveket. Még mindig az M3-as autópályán Füzesabony térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon aszfaltoznak. A 111-es és a 118-as kilométer között a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros felé tartók a külső sávot és a leállósávot használhatják. A munka miatt a 114-es kilométernél lévő Füzesabony-Tiszafüred csomópont le- és felhajtó ága is zárva van. Helyette az előző, az M25-ös autóút csomópontjában érdemes letérni, majd a 3-as és a 33-as főúton haladni Füzesabony felé. A javasolt terelőutat sárga táblák jelzik. Az M3-as autópályán Mezőkeresztes térségében a 130-as és 140-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A munka miatt a 139-es jelű Mezőkeresztes Mezőnagy Mihály csomópontot Budapest irányába lezárták. Az M30-as autópályán helyű Keresztúr térségében aszfaltozás kezdődött. A 8-as és 12-es kilométer között mindkét irányban a leállósávra terelik az autósokat. Az M30-as autópályán Miskolc térségében is felújítják a burkolatot. A 25-ös és 27-es kilométer között mindkét irányban csak a leállósáv járható. Még mindig az M30-as autópályán a 33-as jelű Miskolc észak és a 40-es jelű Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét pályaoldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Miskolc és Szikszó között a 196-os és 198-as kilométer között aszfaltoznak. A munkaterület mellett sáv lezárásra és jelzőrös irányításra készüljenek. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 113-as és 119-es kilométer között építési munka miatt mindkét irány forgalma sávelhúzással halad. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
Útköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma az ország nagyobb részén derült, napos időre számíthatunk, emellett fokozatosan nyugaton is szakadozik, csökken a felhőzet, ott is kisüt a nap. Ugyanakkor a Dunántúl északnyugati részein helyenként tartósabban is kitarthat a réteg felhőzet. Csapadék nem valószínű. A délkeleti-keleti, északkeleti szél napközben olykor megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 15 és 18 fok között alakul, de a tartósan felhős északnyugati tájakon kissé hűvösebb is lehet. Csütörtökön a Dunántúlon változóan, időszakosan erősen felhős idő várható, míg keletebbre a pára és kötfoltok feloszlása után derült, napos időre számíthatunk. Nyugaton, délnyugaton néhol előfordulhat eső, zápor. A keleti szél több felé megélénkül. A minimum hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken fagypont alá is hűlhet a levegő. Nyugaton ugyanakkor 8 és 9 fokot is mérhetnek. A csúcsérték 13 és 19 fok között alakul. Pénteken a Dunántúlon változóan időszakosan erősen felhős idő valószínű, míg keletebbre a pára és kötfoltok feloszlása után derült napos idő várható. Nyugaton, délnyugaton néhol előfordulhat eső vagy zápor. A keleti szél több felé megélénkül, hajnalban többnyire 1 és 7 fok közötti értékeket mérhetnek, de a szélvédett derült, hidegre hajlamos helyeken akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet, míg a felhős részeken 8 és 9 fok is lehet. Délutánra 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton a Dunántúlon csökken a felhőzet, a pára és kötfoltok feloszlanak, utána országszerte derült, napos idő valószínű. A keleti szél több felé megélénkül. Hajnalra általában 1 és 7 fok közé hűl le a levegő, de az északkeleti szélvédett hidegre hajlamos tájakon fagypont alatti értékeket is mérhetnek. Délutánra 12 és 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap a pára és kötfoltok feloszlása után derült, napos, száraz idő várható. A keleti szél több felé megélénkül. Hajnalra általában 0 és 7 fok közé hűl le a levegő, de a szélvédett, hidegre hajlamos északkeleti tájakon fagypont alatti értékeket is mérhetnek. A maximum hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Mivel egyre inkább anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Lecsengőben van, végéhez közeledik a parlagfűpollen szezon. A csapadék és lehűlés hatására a parlagfűpollen koncentrációja országos átlagban alacsony szintre csökkent. A szárazabb, illetve enyhébb időszakokban helyenként még visszakerülhetnek a levegőbe a szezon folyamán korábban kiszóródott és kiülepedett pollenszemek, a parlagfű pollen koncentrációja esetenként emiatt elérheti a közepes szintet. A többi lágyszárú allergén, mint a csalánfélék, a bázsitfűfélék, az üröm, a libatopfélék, a kenderfélék, az utifű, a lórom, valamint a szerptövis, a részgyom és az ernyős virágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. A kültéri allergén gombák spóraszáma országosan közepes. A parlagfűre érzékenyeknél esetenként még jelentkezhetnek enyhe tünetek, melyek lehetnek orrészszárnyáka hártyaviszketés, orfolyás, tüsszögés, szemviszketés. Az allergiások számára továbbra is javasolt a pollen előrejelzés folyamatos követése. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk! Does it have as good as you?
Napverse. Szent Gáli Kata, Mária Lilium. Hajnalok hajnalán virágzó lilium. Mária gabonát őrül az udvaron. Gömbölyű fateknő mélyére szitálja. Két fehér kezével dagasztja simára. Kovásszal keveri, keleszti magasra, köveknek parazsán kenyérri avatja. Nagyotád Józsefnek, kisebbet magának. Kicsikét, kereket a világ urának.
Szent Gáli Kata, Mária Lilium című versét Babócsai Réka mondta el. Szent Gáli Kata már a Maros-szigeten született 1916. november 29-én. Iskoláit Keszthelyen és Székesfehérváron végezte, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem latin-olasz művészettörténet szakán tanult. 1939-ben házasságot kötött, 6 gyermekük született. Sok otthoni teendője mellett, amikor csak tehette, feljegyezte gondolatait, imádságait, gyermekeinek mondott meséit. Énekszövegeket, verseket írt templomi ünnepségekre, elbeszéléseket, tanulságos történeteket minden korosztály számára. Az 1950-es, 1960-as években írásai név nélkül kéz alatt jutottak el az ország számtalan helyére. Az 1970-es évek elején néhány versét katolikus hetilapok PM jelzéssel, illetve Egyeki Mária néven jelentették meg. Széna Szentje Katalin iránti tiszteletből választott írói nevét, Szent Gáli Kata, 1974-től kezdődően használta. Ekkor adta ki az Eklézia kiadó Fény és Vallomás, az Imádság útja címmel első könyvét. Ezt különböző kiadóknál számos más kötet követte. Férjét több éven át, annak 1998-ban, házasságuk 59. évében bekövetkezett haláláig ápolta. Mindig tele volt tervekkel, még az utolsó héten is dolgozott. Szóban, írásban próbálta átadni hosszú élete tapasztalatait. 2000. november 13-án Sopronban hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa küldötte Matteo Zuppi bíboros folytatja békemisszióját Moszkvában. Az ukrán gyermekek hazatérését és a fogolycserét sürgeti. Stúdióbeszélgetés Makkai László görögkatolikus lelkésszel, pasztorálpszichológussal, a lelkipásztori krízis és identitásválság kezeléséről. Hozzáöregedett az örök ifjú Istenhez. Köszönet az egészért, tanár úr. Páter Vértesaljai László emlékezése Jelenics István piarista paptanárra, akit október 15-én kísértek utolsó útjára Budapesten. Zuppi bíboros folytatja békemisszióját Moszkvában. Az ukrán gyerekek hazatérését és a fogolycserét sürgeti. Az olasz püspöki konferencia elnöke megkezdte újabb látogatását Oroszországban, a pápa által tavaly rábízott békemisszió keretében. A főpásztor a napokban találkozik az orosz politikai vezetőkkel, elsőként Szergej Lavrov külügyminiszterrel egyeztetett. A szentszéki szóvívő megerősítette, hogy Zuppi bíboros útja az ukrán gyermekek családegyesítését és a fogolycserét kívánja szorgalmazni a hőn áhított béke távlatában. 12 hónap elteltével másodszor utazott Moszkvába Matteo Zuppi bíboros, bolonyai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke, a szentszék humanitárius kezdeményezésének újabb missziójaként, hogy elősegítse a béke útját a meggyötört Ukrajna számára, amint azt Matteo Bruni, a szentszéki sajtóközpont igazgatója, újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette. A bíboros elsőként Szergej Lavrov külügyminiszterrel találkozott október 14-én hétfőn. A találkozóról az orosz külügyminisztérium tájékoztatott, aláhúzva, hogy a vatikáni főpásztor és az orosz politikus megvitatták a humanitárius együttműködést az ukrajnai konfliktus összefüggésében, valamint más nemzetközi jellegű kérdéseket. A közlemény kiemeli, hogy építően fejlődött a párbeszéd Oroszország és a Vatikán között. Zuppi bíboros 2023. június 28-án és 29-én már járt Moszkvában, azt megelőzően pedig Kijevben tárgyalt többek között Volodimir Zelenszkij elnökkel, azután pedig Washingtonban és Pekingben folytatta küldetését. 48 órás oroszországi tartózkodása során találkozott Kirill pátriárkával, akinek átadta a Szentatya üzenetét. A szentszéki közleményben gyümölcsözőnek nevezett találkozón a pátriárkával humanitárius kezdeményezésekről beszéltek, amelyek megkönnyíthetik a konfliktus békés megoldását. Zuppi bíboros tavalyi moszkvai útja is találkozókban gazdagon telt. Tárgyalt Vlagyimir Putyin elnökkel, Juri Usakov külpolitikai tanácsadóval, valamint Maria Lvova-Belova gyermekjogi biztossal egyeztetett. A megbeszéléseken erőteljesen kidomborították a kezdeményezés humanitárius jellegét, illetve a hőn áhított béke elérésének igényét. Az orosz gyermekjogi biztossal Zuppi bíboros megvitatta a katonai hadműveletekhez kapcsolódó úgynevezett humanitárius kérdéseket, valamint a gyermekek jogainak védelmét. Annak a 19 ezer ukrán kiskorúnak a helyzetére összpontosítottak, akiket erőszakkal hurcoltak Oroszországba, és akiknek érdekében Zelenszkij elnök 2023. májusában Ferenc pápától a szentszék segítségét kérte a vatikáni audiencián. Ezt a kérését megismételte múlt pénteken is, amikor a pápa a Vatikánban fogadta őt. Az ukrán elnök most valamennyi ukrán hadifogó érdekében kért segítséget, nem csak a gyerekek, hanem az újságírók védelmében is. A Zuppi bíboros által megnyitott csatornának köszönhetően sikerült bizonyos számú ukrán gyermeket hazajuttatni azok közül, akiket erőszakkal Oroszországba hurcoltak. Az elmúlt hónapokban Olena Kondratyuk, az ukrán parlament elnök helyettese nyilvánosságra hozta, hogy Rómában találkozott az olasz püspökkari elnökkel, és megköszönte a bíborosnak a szentszék humanitárius diplomáciáját, mely jelentős eredményeket hozott. Ezek között annak a két redemptorista papnak a kiszabadítását, akiket 2022. novemberében tartóztattak le,
és akiket Oroszország idén június 29-én engedett szabadon az Ukrajnával kötött hadifogolycsere egyezmény értelmében. Zelenszkij elnök háláját fejezte ki a Szentszéknek az erőfeszítéseiért. A tavalyi utazás tehát elindított egy folyamatot, amint azt Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár több ízben megfogalmazta, ami bár lassú, de halad előre. Parolin bíboros szeptemberben videókonferencián egyeztetett Tatjana Moszkálkova orosz emberi jogi biztossal. A megbeszélésen a bíboros ismételten emlékeztetett arra, hogy a konfliktusban tiszteletben kell tartani a nemzetközi egyezményekben foglalt alapvető emberi jogokat. Most hallgassák meg stúdióbeszélgetésünket Makkai László görögkatolikus lelkésszel, pasztorálpszichológussal, a lelkipásztori krízis és identitásválság kezeléséről.
Stúdión vendége Makkai László atya, görögkatolikus teológus, pasztorálpszichológus, aki idén nyáron védte meg doktori disszertációját, aminek egészen mai és hanyos aktuális témája van. Erről kérdezem Isten az ott, kedves Laci atya.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a rádió hallgatókat. A dolgozatomnak a címe igen speciális, hiszen egyházi személyek kríziseivel foglalkozom, én már 15 éve, és a dolgozatomnak is ez lett a címe, hogy lelkipásztori krízis és identitásválság a segítő szolgálatban tevékenykedő lelkészek életében. Speciális a cím és speciális a helyzet is, hiszen valóban egyházi személyek kríziseivel foglalkoztam, és ilyen jellegű kutatásokat végeztem. Azt gondolom, hogy Magyarországon talán ez az első ilyen kutatás, ami megjelent, illetve megíródhatott. Nem Magyarországon, hanem Kolozsváron, a Bábesbólyai Tudományegyetemen írtam a disszertációmat.
Ez hivatás krízist jelent?
Akár hivatás krízist is, de én jobb szeretem azt hangoztatni, hogy a hivatásunk az egy, hiszen azt megkaptuk az Istentől. Ez a hivatásunk az, hogy az Isten képűségünket még jobban meg tudjuk valósítani, meg tudjuk élni, át tudjuk adni az embereknek az evangélium örömhírével. Legfőképpen én azt gondolom, hogy a küldetés, ami meg szokott torpanni egy-egy ilyen egyházi személyek kríziseinél, ami azt jelenti, hogy valamilyen szinten, amikor az ember nem talál célt, értelmet a munkájának, a hivatásának, illetve hát a küldetésének, akkor vannak ilyen megtorpanások. A krízis, és önmagában a krízis lélektan is elmondja, ez nem betegség. Ez egy átmeneti állapot, ami lehet tartós állapot is, lehet olyan állapot is, ami egy fél évig eltart, valakinek 6-8 hét egy ilyen krízis. Tehát nem azt mondom, hogy a krízis önmagában egy betegség, amire gyógyszert vagy bármit kell szedni, de egy olyan jelenség, vagy olyan tünet együttes lehet, amiből később lehet depresszió, később lehet kiégés, később lehet különféle olyan mentális betegség, aminek a gyógyítása vagy a kezelése már sokkal hosszabb folyamatot elérhet.
Egy egészen merész gondolat jön, óriási nagy tisztelettel az Úr Jézus, sőt hálával az Úr Jézus szenvedése iránt. Neki a Getsemani kerti agóniájában, szenvedésében van egy mozdanat, amikor ő azt kéri az atyától, atyám, ha lehetséges, vedd el ezt a kelyhet tőlem. Tekinthető ez egyfajta személyes krízisnek, tudván az, hogy ő mindenben hasonló hozzánk a bűnt kivéve. Lehet, hogy ő megélt egy krízist?
Azt gondolom, hogy abszolút így van, hiszen maga a pasztorálpszichológia ezzel foglalkozik, hogy a Szentíráson keresztül gyógyítja az embert, és hozzáteszi a pszichológiát, mint tudományt. Krisztusnak ez a fajta agóniája, ez a fajta félelme, mint ami minden emberben benne van, akár a papok életében is benne vannak olyan törések, olyan recsenések, olyan kilátástalanak tűdő helyzetek, amikor szintén az ember a Getsemáné kertbe érzi magát, most akár az a temploma is lehet, a magányosságában, akár a szobája is, amikor azt érzi, hogy ezt én nem tudom megoldani, ez a feladat túlhalad rajtam. Én ezzel nem tudok mit kezdeni egy helyzettel, tehát valóban mi magunk is élünk meg nagyon komoly nehézségeket és kríziseket, és azt gondolom, hogy a mi Getsemáné kertünk, az ott van a lelkünk mélyén, szívünknek a rejtekében, amit mi is átélünk papként, amikor ilyen helyzetbe kerülünk.
Gondolom, hogy van egy rátekintésed a krízis helyzetekre az egyház története során. Sűrűbb most az utóbbi mondjuk 50 évben a krízisek száma az egyházunkon belül, vagy nagyjából hasonló módon megpróbáltatott a szolgáló papság világa korábban is.
Ma talán azért tűnik feltűnőbbnek a krízis, hiszen ma a közösségi médiákon keresztül gyakran tapasztalja az ember azt, hogy pillanatok alatt a negatív hírből világhír lesz, vagy Magyarországon óriási hír lesz belőle. Tehát ma inkább az van, hogy a médiákon keresztül sokkal könnyebben eljut az emberekhez ilyen krízis, vagy akár a papságon belül történő problémák, és nyilván fel is vannak nagyítva ezek a helyzetek. Nem rosszabb a mai papság, mint ami 20-30 évvel ezelőtt volt. Én azt gondolom, hogy ma is nagyon komoly hivatástudattal rendelkeznek papnövendékek, rendelkeznek atyák, akikkel én személyes kapcsolatban is vagyok, viszont olykor-olykor vannak nehézségek, törések, amin segíteni kell átjutni, mint bármelyik segítőhivatásban, hiszen kutatásomból kiderül, hogy akár az orvos, a nővér vagy a szociális szférában dolgozók is hasonló kríziseket élnek meg, mint a lelkipásztorok. Most lelkipásztorok vagy papként én azt gondolom, hogy sokkal szélesebb spektrumon tudunk megküzdeni a kríziseinkkel. Nekünk van egy vertikális síkunk, ami bekapcsol bennünket, az ima életünket az Istenhez, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor a Szentírás, ami rengeteg erőt és erőforrás tud lenni, vagy akár egy lelki gyakorlat, akár egy zarándoklat. Tehát a papság számára a megküzdési módok sokkal szélesebb spektrumon működnek, mint a hasonló hivatásban dolgozók, de kevésbé tudnak megküzdeni a nehézségekkel, mert maximum elküldik őket pszichológushoz, vagy egy mentálhigiénés szakemberhez, és valamit kibogoznak az életéből. Az amerikai katolikus püspöki karnak jelent meg 2003-2004 és 2007 és 2008 között egy kutatás, a katolikus papokat vizsgáltak, és mindamellett negatívan szerették volna kihozni a katolikus papságnak a működését, és hogy bizony mennyi krízis van az egyházban, mégis az lett a címe, hogy miért boldogabbak a papok. És egy nagyon jó kis
kutatás. Boldogabbak a papok?
Boldogabbak a papok, mert sokkal jobban és sokkal hatékonyabban ki tudnak jönni a krízisből, és ugyanúgy jól tudják végezni a munkájukat, és ugyanúgy hatékonyak tudnak lenni a hívek körében.
Túl a könyv az elemzésen, a köteles elemzésen, javasol-e valamilyen kiutat a krízisből, mert a krízis az egy nehéz helyzet, de abból ki lehet jutni?
Természetesen mondom, a krízis nem betegség, ha valaki minél előbb kér segítséget, akkor azt gondolom, hogy minél előbb ki lehet jönni a krízisből.
Tehát az első az, hogy ismerje el.
Ismerje el és kérjen segítséget. Én a szemináriumban Nyíregyházán óraadóként tanítok, és én a papnövendékeknek is mindig elmondom, hogy merjetek kérni segítséget. Ez az első. Hogy merjél kérni segítséget, nem vagy minden tudó, nem tudod magadat kihozni a bajból, merjél kérni segítséget. Akár családtag, akár házastárs, ha görög katolikusról van szó, akár egy barát, akár egy lelkivezető, de igenis merjél beszélni a problémáról. Ugye én három területre fűztem föl ezt a gondolatsort, az egyik pont a preventív része, hogy a papnövendékek halljanak arról, hogy valóban lehetnek krízisek és nehézségek az életében, és hogy hogyan, milyen módon tud segítségért folyamodni. Tehát maga a segítségkérés, a prevenció az nagyon fontos a papnevelő intézetekben, hogy tudjanak arról, hogy akár a magányosság ellen, ha római katolikus atyáról van szó, hogyan tud küzdeni közösségben, hogyan lehet létezni. Tehát, hogy rengeteg olyan formája van ennek, amit meg tud valósítani. A másik azt gondolom, hogy egy kicsit az operatív része, amikor maga egy egyházmegye tudatosan szervez olyan programokat, olyan atyákat hívnak meg papi gyűlésekre, rekollekciókra, akik szintén fel tudják nyitni a szemüket. Meg szakembereket is egy-egy ilyen krízisre, vagy egy-egy ilyen nehézségre, és a harmadik része már a bajba került ember, ez pedig már a kooperatív része, hogy mennyire tud együttműködni a püspökkel. Nagyon sok olyan püspök atyát ismerek Magyarországon elsősorban, amikor a bajban jutott, most akár nehéz időszak után lévő egy alkoholizmusból szabadulni kívánt atyát beültet az autójába, elviszi Leányvárra, mint jó pásztor, kiteszi, ott hagyja, és pár hónap múlva ugyanúgy visszamegy a püspök érte, és visszaviszi a plébániára vagy parókiára, és egy gyógyult embert visz vissza, és ezt mind a főpásztor intézi. Tehát nem elküldi vagy elzavarja, hanem tényleg megadja neki a lehetőséget, hogy ő, mint jó atya, kísérje el a gyógyulás útján, és azt gondolom, hogy erre egyre több ilyen eset van, és magyarországi példákat rengeteget tudok mondani, a püspök atyák mennyire gondoskodó szeretettel tudnak odafordulni a papjaik iránt, akár ilyen jelleggel is.
A tendenciájáról kérdeznék a kríziseknek. Nagyon sok fájdalmas eset föltárása, elvállalása után most másképpen szembesülünk a kihívásokkal, mint 10-20-30 évvel ezelőtt. Van annak jele, hogy a mostani új generációk felkészültebbek ezek a kihívásokkal szemben, és akkor remélhetőleg csökkenni fog az ilyen súlyos krízisek száma.
Azt gondolom, hogy fontos szembesülni ezekkel a helyzetekkel, fontos egyfajta diagnózist felállítani egy-egy egyházmegyének, hogy most milyen lehetőségek vannak a tekintetben, hogy hogyan lehet csökkenteni a papi kríziseknek a számát. Erre azt gondolom, hogy föl lehet építeni egy komplett programot is. A mai papság számára viszont kitágult a világ egyre jobban, tehát nagyon sokan rajta vannak közösségi portálok, közösségi médiákon keresztül beszélnek az Isten országáról, és azt gondolom, ezeket jó célra lehet használni. A probléma ott van, amikor ezt az ember már egyfajta egoizmusban teljesíti ki és éli meg, és már nem az evangélium és az örömhír a cél, hanem a lájkvadászat, vagy az, hogy
kialakul egy függőség.
És kialakul egy függőség, egy dependencia, és innentől kezdve sztárnak képzeli az ember magát. Általában elő szokott fordulni, amikor valakiben eleve is van egy kis magamutogatás, vagy egy kis narcisztikus vonás, és nagyon sokszor tapasztalatú az, hogy az egy házon családon belül is kétféle dolgot tudtam felfedezni, egyfajta enyhe narcizmust, vagy egy középsúlyos depressziót. Tehát itt a kettő között kellene az arany középutat megtalálni, és azt gondolom, akinek egy kis narcisztikus hajlama van, az abszolút belemegy ebbe a közösségi vonalba, és nem feltétlenül elsősorban, akár még jó szándékkal is, de nem feltétlenül elsősorban azért, hogy az Isten országáról beszéljen, bár ez lenne a cél, hanem inkább a saját egójának a megvalósítása vezethet nagyon-nagyon nagy tévútra. Erre azt gondolom, hogy bizonyos fokú szabályozást érdemes lenne előbb-utóbb kitalálni az egyházmegyék számára, hiszen ha ez eszkalálódik, ez a probléma, akkor bizony nagyon sok papunk fog törni ezekben a folyamatokban.
Nagyon köszönöm ezt a nagyon komoly témát, hogy Isten segítsen abban, hogy mindezt ismerté tegyed, és akkor hozzon gyümölcsöt. A doktorid is konkrét életben.
Nagyon álljon. Szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Makkai László görögkatolikus lelkésszel Páter Vétes Aljai László beszélgetett. Hozzáöregedett az örök ifjú Istenhez. Köszönet az egészért, tanár úr címmel. Hallgassák meg Páter Vétes Aljai László emlékezését Jelenics István piarista paptanárra, akit október 15-én kedden kísértek utolsó útjára Budapesten a Fiumei úti temetőben.
Összetéveszthetetlenül áll és marad előttünk alakja. Egyszerűség és mélység, a szellem és az emberiség mélysége, ami tiszteletet érdemel. Olyan respektust, amit angyaloszt Máriának. Ám mi nem is annyira őt mondjuk boldognak, hanem fordítva. Boldog, aki ismerhette és szerethette őt. Tanítványok ezrei, azon 32-k és 42-k sora, akik előbb falkástól, iskolapadból hallgatták őt, majd az élet számtalan helyzetében, amikor segítő lökésként föl-fölötlött egy-egy szava, egy-egy bölcs szópára. Mert ő takaréklángon fort. Megmért szavai súlyosak voltak, amiket nem is tudtunk mindig hová tegyünk, mert ugyanaz értelmünkhöz szóltak, de a szívben ültek el, és így emlékezünk pár kör a szív emlékezetével. A tanár úr alakja körül minden olyan tiszta, mint a tekintete, mert biztató a tekintete, már csak egy kósza oda tekintése is bátorítás. Menni fog, meg tudod csinálni. Nem ígért könnyen semmit. Vallotta, mindenkinek a sajátját kell megtennie. Ebbe segített be, ezt könnyítette meg. Végül is az életre tanított, nem csak érettségére, vagy éppen felvételére. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége úgy tekint a tanár úrra, mint rádiós munkatársára, hiszen jelen is atya kétszer-három éven keresztül heti rendszerességgel küldte nekünk homíliáit, amelyekben először a Máté, Márk és Lukács evangélium szövegeit magyarázta, majd pedig egy újabb három éves sorozatban a főként szentpáli szenteckéket értelmezte a kapcsolódó evangélium tükrében. Köszönjük ezt a 312 prédikációt, amely főként a 90-es évek második felében, amikor ügyetlenül sokszor csak botorkálva tudtunk haladni, szolgált iránytűként nekünk és százezreknek a Jézus felé vezető úton. Jeles voltál számunkra, és így is maradsz bennünk, Krisztus Urunk szép jelével. Köszöntsenek téged, tanár úr, az atya országában a szép szeles csillagok.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértes Aljai László emlékezett meg Jelenics István piarista paptanárról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Mivel én vagyok a te urad, nálad. A jobb kezed fogom, s mondom neked. Ne félj, az én lelkem veled. Ne félj, férgecske, Jákob maroknyi Izrael, mert én veled leszek. Mivel én vagyok a te urad, a jobb kezed fogom, s mondom neked. Te légy erős, én megsegítelek. Te légy erős, bátorodjék a szíved, mert én megsegítelek. Mivel én vagyok a te urad, a jobb kezed fogom, s mondom neked. Te légy erős, én megsegítelek.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumi rész a tegnapinak a folytatása. A jelenet helyszíne annak a farizeusnak a háza, aki vendégül látja Jézust. A beszélgetés egyáltalán nem nevezhető barátinak. A farizeusok számon kérik Jézustól a törvények megtartását, s ezzel ők kezdeményezik a vitát. Erre válaszként Jézus is számon kéri tőlük a törvények megtartását. Tudja jól, hogy a farizeusok a törvények betű szerinti megtartására törekednek, és még a legjelentéktelenebb fűszernövények után is megfizetik a tizedet. A tized megfizetésével kapcsolatban a mózesi törvény úgy rendelkezik, hogy mindabból, amit megterem valakinek a földje, minden esztendőben vegyen le egy tizednyi részt, és azt áldozatul ajánlja fel Istennek. A farizeusok szigorúan odafigyeltek ezen előírások pontos megtartására, de eközben nem teljesítettek olyan alapvető kötelezettségeket, amelyeket a törvény szintén tartalmazott, mint például az Isten iránti szeretetet és az emberek iránti igazságosságot. Bár Jézus vendég ezen az étkezésen és talán udvariasságból hallgathatna is, de ő mégsem ezt teszi, mert kötelességének érzi, hogy figyelmeztesse a jelenlévőket saját bűneikre. Nem elnéző tehát a bűnösökkel szemben, hanem nyíltan rámutat hamis vallásosságukra, s ezzel akarja őket ösztönözni bűneik megbánására, illetve arra, hogy Isten szándékára figyeljenek a törvényekben. Ha felfedezem Isten parancsai mögött az üdvözítő szándékát, akkor örömmel fogom teljesíteni a törvényeit.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyen a következő énekek hangzanak el. A Szent Vagyuram 229-es, 140-es, végül pedig a 208-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. A Szent Vagyuram 229-es, 140-es, végül pedig a 208-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Kezdődik az ének, az Úr fölött.